Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat! Ma történelemről lesz szó. A könyvben utazomban Olá Andrea vagyok. Az első beszélgetés egy olyan témáról szól, ami nagyon sok magyar családban fennmaradt, nagypapák történeteiből, a Doni katasztrófáról van szó, egy régi naplóból és sok fotóból álló kötetről hallhatok majd. A második beszélgetés korábbra, az 1910-es évekbe visz vissza a Nyugatosokhoz, ez egy ifjúsági regény, amelyben egy 15 éves fotográfus lány nyomozásáról olvashattok, a történet jó részt valóság, némi fikcióval színesítve. Már is kezdünk! A Néma hadsereg című kötet Wagner Levente Doni naplójából és 120 színes fotóból áll össze. Rózsahegyi Barnabás, a szerző unokája a vendégem, aki így ír a könyv elején ennek a kötetnek a jelentőségéről. A napló kézzelfogható közelségbe hozza a 82 évvel ezelőtti történéseket, és segít azokat megérteni. A szöveget olvasva és a fényképeket látva szemünk elé tárul egy eddig még nem ismert világ, hisz ezelőtt, a napló előtt nem volt olyan képes beszámoló, amely ennyire pontosan nyomon követhetővé tette volna azon katonák mindennapjait, akik az utak járhatóvá tételén, a haditechnika tárolásán és a téli szálláshelyek kialakításán fáradoztak, nem csak a harci járművek, hanem a katonák számára is. Emellett megelevenednek a szemeink előtt azok a borzalmak, amelyek miatt a Doni katasztrófa jogosan kapta a magyar Golgota nevet. A naplóban leírtak főbb adatai 5390 megtett kilométer, ebből 4140 kilométer vasúton, körülbelül 900 kilométer teherautón, körülbelül 350 kilométer gyalogosan, 76 helység, az 5 hónap és 2 nap alatt számos életveszélyes helyzet, a leghidegebb napon mínusz 42 Celsius fok alá süllyedt a hőmérséklet. A kötet szeptemberben jelenik meg közösségi finanszírozással, a Brancs közösség közreműködésével. Igen sokan előjegyezték már ezt a könyvet, induljon ez a beszélgetés onnan, hogy mi érdekli leginkább a leendő olvasókat, hiszen számos levelet kap Rózsahegyi Barnabás már most.
Általában az emberek a visszajelzések alapján mindig valamelyik hozzátartozót keresik a képekben, a történeteken keresztül. Akik írnak nekünk, ők általában mindig valamilyen saját személyes oldalról közelítik meg, vagy személyes fotókat, személyes emlékeket keresnek, vagy nagyon kevés információjuk volt erről az időszakról, és azokat az információkat próbálják felkutatni, amire még a felmenőik életükben nem adtak nekik választ. Tehát sok a kérdés. Én azt gondolom, hogy sok a fehér folt, bármennyire is egy közismert és történelemben is tanított téma ez a Doni és a keleti front és a Magyarország háborúba lépése. Én azt gondolom, hogy sok a kérdés még mindig. Sok az olyan ellentmondó információ, amit keresni kell a magyarázatát, hogy mi miért történt.
Mi az oka annak, hogy Wagner Levente, a nagypapád, ennyire részletesen foglalkozott ezzel alatt a fél év alatt mindazzal, ami vele történt? Hogyan találtad meg a könyvet, hogyan találtad meg a képeket, és miért vetődött fel benned, hogy ebből könyv kell, hogy szülessen?
Igen, én azt gondolom, hogy nagypapának ez egy ilyen terápiás napló lehetett, mert 1972-ig ugye a Doni katasztrófát és a Doni kifejezést is hát tiltották, és tilos volt erről beszélni, ezért ő ezt a traumát talán kiírta magából, lepecsételte ebben a naplóban, és utána ezen valahogy túl tudott lépni. Ő neki ez már a második fronttal való találkozása volt, mert ő az első világháborút is aktívan fiatal legényként, egyetemistaként a Piave Montellói csatát végigharcolta. Tehát most már ő, mint első világháborús veterán, talán egy kicsit nagyobb gyakorlattal, talán egy kicsit nagyobb rutinnal, ha lehet ezt mondani, vág bele ebbe a nagy kalandba. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy ő, mint egy haditudósító, tudatosan készült ennek a oroszországi emlékeknek a megörökítésére. Gyorsírással írta meg a naplót, és aztán évekkel később itthon gépelte le és fűzte össze ezeket az oldalakat. A naplóhoz nem volt fénykép melléklet, nem volt hozzá térkép sem, nem volt levéltári kutatás, ezt már mi egészítettük ki és tettük a naplót fogyaszthatóbbá és élvezhetőbbé, és könnyen nyomon követhetővé, mert ő egy gépelt naplót hagyott hátra. A diák azok egy teljesen más dobozba voltak, tehát a diáknak a könyvvel való összepárosítása egy elég nehézkes feladat volt, mert ezek így össze voltak vegyítve, tehát családi képek között volt, elég sok dobozban volt, tehát mint egy több ezer diát kellett végignézni, és ugye mi nem is nagyon ismertük se a naplónak a leírását, se a családnak a képi anyagát. Tehát ez az egész onnan indult, hogy én egy olyan 20-22 éve keresem a családunknak a történetét, és tulajdonképpen így a család történetének a feldolgozása, a képi anyagnak a rendbetétele során került elő ez a napló, amikor hát édesanyámnak a halála után hozzánk kerültek ezek a dokumentumok.
Jó, de akkor volt egy szöveg, egy napló, és volt rengeteg kép, amihez nem volt ott egy név sem, egy helyszín sem, semmi, hanem mindez, amit a könyvben kap az olvasó, hogy ott van pontosan, hogy kilátható, hogy mikor történt, hogy mi a helyszín, az mindegy hosszú kutatás eredménye?
Igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye ő diapozitívra fényképezett, és a diapozitívon nem volt semmilyen képaláírás, hanem ezt a napló többszöri átolvasása után párosítottuk össze a diákat, a fényképeket, és emellett hadtörténeti levéltári kutatásokat eszközöltünk, amivel még pontosítottuk a fényképeknek a képi anyagát. Tehát itt nagy segítségemre volt a könyvben sok olyan személy, akik elég beható ismerettel rendelkeztek a keleti frontnak a kubáni kozákok öltözékére vonatkozóan, vagy a különböző haditechnika beazonosítása, vagy több repülőgépnek a roncsa is látható a felvételen. Tehát ez hosszadalmas és nem egyemberes munka volt. Ezen a könyvben körülbelül 14-en dolgoztunk, és volt térképész, aki pedig hát egy profi térképet rajzolt méretarányosan, teljes mértékben korhűen azt a környezetet írjuk le, és úgy tudják az olvasók beazonosítani.
Nagyon sok képet látunk civilekről, kinti civilekről, ugye azokon a településeken, ahol megszálltak, ahol szálláshelyet kellett építeniük, ahol befogadták őket, és valamilyen kapcsolatot próbáltak kialakítani. Ugye több nyelven beszélt Wagner Levente, és mérnökként volt ott, nagyon komoly feladata volt, és hát nem minden esetben tudta azt végrehajtatni. Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan mutatja meg ezt a kinti világot ő a képek által és a szöveg által.
Igen, tehát ő két zsidó munkaszázadot visz ki. A napló 1942. szeptember 8-a és 1943. február 19-e közötti időszakot tárja az olvasó elé. Elég jelentős rész ebben a Doni áttörésnek a dokumentálása. Mi 4 fejezetre bontottuk a naplót. Az első fejezet a kiutazásnak a viszontagságos körülményeit mutatja be, a második fejezet, amikor elkezdődik a kinti munka, a harmadik az Urivnál, amikor a Don áttör és megkezdődik a visszavonulás, és a negyedik fejezet az pedig a hazaútnak az időszakát mutatja. Ő zsidó munkaszolgálatosokat visz ki a frontra, 2 munkaszázadot, plusz az ő keret legényei és a tartalékos tisztjei, tehát egy olyan 450-460 fő munkájáért felel. Ő alapvetően útépítő mérnök, és volt neki egy tizedes írnoka. Ők ketten voltak ebből a 450-es létszámból, akik úgymond szakemberek voltak, tehát ő a tervezést és a kivitelezést is egy személyben végzi el. Azt a napló írja, hogy a németek eléggé precíz útmutatásai alapján kellett megterveznie tárolókat, tehát úgy kevesen gondolnak ebbe bele, hogy a magyar második hadseregnek az utasításait döntően a németek határozták meg, tehát ott a német utasítástól nem lehetett eltérni, amit ők kértek, amit ők parancsba kiadtak, azt kellett nekik is végrehajtani. a zsidó munkaszázad tagjai és a civil lakosság között sok surlódás volt, sok konfliktus volt, sok problémás helyzet volt, de ő valahogy mindenben csak a jót veszi észre. Tehát néha-néha megemlít ilyen dolgokat a naplóban, de alapvetően ő azt szokta mondogatni, hogy könnyen el tudod felejteni a komor napokat, ha észre tudod venni a másik oldalról ragyogó napfényt.
Azaz érdekes a könyvben, ugye nekem volt szerencsém már elolvasni, hogy olyan információkat kapunk meg arról, hogy hogyan éltek, vagy mit kellett elviselni a munkaszolgálatosoknak, hogy a katonák, akik visszatértek és elmesélték a családjuknak nyilván, hiszen generációk nőttek föl ezen a történeten, hogy valójában mit éltek át, vagy mit ettek, hogy mi volt a munka, hogy mi volt a napirend. Szóval, hogy olyan apróságokról is információt kapunk, ami lehet, hogy így a feledés homályába veszett, és hát ott vannak ugye az orosz családok, vagy a civilek, akiknek szintén belelátunk az életmódjába, tehát annyiféle rétege van ennek a könyvnek.
Igen, tehát ő nem csak a haditudósítókat megszégyenítő pontossággal dokumentálja és detektálja az akkori történéseket, hanem a civil lakosság és a katonáknak a kapcsolatában, a zsidó munkaszolgálatosok és a katonáknak a mindennapjaiba enged be pillantást. Nagyon izgalmas történeteken keresztül írja le azt a iszonyatosan viszontagságos időszakot, amikor szószoros értelemben éheztek a katonák, a tiszteknek sem volt megfelelő ellátmánya. Ez nincs benne a naplóban, ezt édesanyámnak mesélte nagypapa, hogy nincs az a kevés, amit benne lehetne osztani, és nincs az a sok, amit el ne lehetne költeni. Tehát neki volt olyan időszak a kinti idejében, amikor egy szem babkávét és egy szem keksz volt az ellátmánya, mert annyira kevés volt az élelmiszer, és annyira rossz volt a katonáknak az utánpótlása mind a ruházatban, mind a fegyverzetben, mind az élelmiszerben sajnos, hogy a kinti katonák azok többször hava tettek, mert az is egy furcsa helyzet, hogy hadbíróság járta azért, hogyha valaki például egy nyulat el akart menni. Tehát a katonák el akartak menni vadászni, és akkor ez tiltva volt. Tehát nem lehetett elmenni, és hogyha valaki lőtt egy nyulat, egy vadnyulat, akkor az azért is komoly retorzió volt. Szóval nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és hogy tudta megtalálni mindezekben a szépet, és nem egy panasz áradat a könyv, hanem pozitív és a nehézségekben lévő emberek számára is utatmutató könyv, mert mindig azt keresi, amiért hálás tud lenni, és nem azért ingerült, vagy nem azért dühös, amit neki el kellett ott viselnie.
Benne van a könyvben az, hogy pszichésen hogyan lehet túlélni a túlélhetetlent, hiszen azért van olyan rész, amikor már ő is lemond az életéről, ugye a visszavonulásnál, a rettenetes hidegben, amikor nem lehetett tudni, hogy a következő pillanatban éle még, azért ott már lehet érezni, hogy ő is elveszi a reményt.
Abszolút így van, még az elején a kiutazásnál, a kintartózkodásnál még ott nagyon sokat ír, meg vannak nevesítve a szállásadóik, akik tanítják őket, meg akiket ő tanít magyarra, aztán ők meg az orosz nyelvnek a rejtelmeibe vezetik be őt.
Aki meg a templomok, a gyönyörű épületek, vagy romos épületek.
A romos épületek, ugye, amit a bolsevikok hát raktároknak használták. Tehát ugye nem nagyon folytott hitéleti tevékenység, mert ezeket az ortodox templomokat a bolsevikok magtároknak, meg különböző hát istálóknak használták. És aztán amikor hát jön a megszálló magyar hadsereg, aki valamilyen szinten megszáll, de valamilyen szinten azért fel is szabadít, hiszen mindenhol kettős kereszteket és hármas halmokat hagynak emlékezetül és mementóul, hogy itt járt a magyar hadsereg, aki visszaadta oroszoknak a szabadságot, a hitet és a földet. Tehát több olyan dokumentum is van, és elérhető, én magam is találkoztam olyannal, ahol az van megörökítve, hogy a magyar katonák hogy segítenek egy templomnak a felújításában, hogy tér vissza oda a hitélet, Tehát ez is egy furcsa és egy ellentmondásos helyzet, hogy a megszálló csapatok és a megszálló katonák közreműködnek abban, hogy egy templomba újra istentiszteletek legyenek. Sok ilyen ellentmondásos helyzet van ezt az időszakot kutatva, ami addig tart, amíg Urivnál a szovjetek át nem törnek, és utána 1943. januárjától ez az idillikus állapot, ez teljes mértékben megváltozik, és egy teljesen véres és egy öldöklő és esztelen gyilkolás veszi kezdetét.
Igen, és erről is kapunk képi anyagot a visszavonulásról, ami egészen megdöbbentő. Tartalmaz-e ez a kötet és a napló értékítéletet, vagy véleményt, vagy helyzetértékelést, vagy bármi ilyesmit? Azért egy mérnökember, aki nap mint nap szembesül azzal, hogy azt várják el tőle, hogy nem tudom, a fagyott földet ássák föl, és építsenek a járműveknek épületet, amiben elrejthetik, vagy megvédhetik ezeket, de hát nem lehet, mert mínusz 20 fok van.
Nagyon mértékletesen, nagyon távolságtartóan, nagyon tényszerűen írja a naplót, és ő azért alapvetően egy katona, tehát egy hadnagy, aki hiába tartalékos és már 45 éves, ő azért alapvetően tudja, hogy a parancsot teljesíteni kell, és a kiadott parancsot ő igyekszik a lehető legjobban végrehajtatni. És aztán én úgy emlékszem, hogy október 16-án kezdődik el a földmunka, és talán december 16-áig tart, amikor már ilyen méteres hó fedi a tájat, és mínusz 20 fok és csontig fagyott föld, és írja, hogy már nem is földet ásnak, hanem sziklát, és azért a kinti munkaszolgálatosok, akiket ugye erőszakkal vittek ki a frontra, hát tőlük azért jó minőségű munkát elvárni, hát azért ez nem kis feladat.
Hát egyetlen abban az állapotban, amiben voltak, és azért az ő ellátásuk nem olyan volt, mint a katonáké, tehát hogy elvárhatatlan volt ez.
Igen, tehát ezt Temes Kürti professzor úr fogalmazta meg találóan, hogy milyen diszonáns volt ez a helyzet, mert őket megbízhatatlanoknak tartották, hiszen a honvédségtől csak egy bakancsot és egy sapkát kaptak, és mégis embertelen feladatokat bíztak rájuk. Ez a fajta kettősség jellemezte a munkaszolgálatosoknak a fronton lévő kintartózkodását, hogy nagy és nehéz feladatokat bíztak rájuk, de közben meg nem is bíztak meg bennük. Fegyvert nem kaptak, ezért is volt, hogy a legnagyobb vérveszteség, amikor a Urivnál a front áttör, akkor ő a munkaszolgálatosokat érte, mert nem tudták magukat megvédeni, és ezért volt, hogy átlagban több mint 70% volt a vérveszteség, de az ő századukból majdnem 90 fölött volt azoknak a száma, akik kint lelték a halálukat.
Szinte csodaszámba megy az, ahogyan Wagner Levente megmenekül. Nem tudom, hogy szeretnéd ebben a beszélgetésben elmondani, mert hogy lehet ezt a könyvet úgy is olvasni, mint valami történelmi regényt. Úgyhogy ezt rád bízom, hogy elmondod-e, hogy milyen módon került végül haza, hiszen ott látjuk a képek között az első napot, amikor ott a családjától búcsúzik Wagner Levente, és a vonatnál van, és aztán végül is hazakerül fél év után, de milyen áron, vagy hogy?
Igen, tehát nem szeretnék mindent leszpoilerezni a könyvben. Ez az egyik kedvenc részem a naplóból, vagy a könyvből, amikor megfordul az ő helyzete, mert találkozik Vándorfi Kálmán ezredessel, a műszaki törzsnek a parancsnokával, egy kiváló mérnökemberrel, aki szakmailag, emberileg is hihetetlen kvalitásokról tesz tanúbizonyságot. Nagypapa nagyon ritkán ír negatív véleményt az emberekről, és nagyon kevés olyan történetet ír le, és általában annak a beazonosítása is viszonylag nehéz volt, mert neveket ott sem nagyon ír, tehát elég nehéz összerakni, hogy most kiről ír éppen rosszat. Annak ellenére, hogy minden oka meg lett volna arra, hogy embereket úgymond bemártson, vagy negatív, vagy rossz színbe tüntessen fel, soha nem tesz ilyet. És az a bizonyos megmenekülése is már 1943. januárjában vagyunk, annak is a végén már megtörtént a frontszakadás, és hát mindenki fejvesztve nem kellően rendezett módon hagyja el a frontot. És Novioszkolban történik egy nem várt találkozás Vándorfi Kálmán ezredessel, de hogy hogyan és mi módon történt ez a véletlen találkozás, és hogy hogyan fordította meg az ő életét, ezt nem mondanám el, ezt a könyvben el tudják olvasni. Nagyon izgalmas, csak annyit emelnék ki, hogy nagyon próbára lett téve az ő türelme, vagy az, hogy mennyit bír az ember, és egy nagyon egyszerű, de mégis megalázó feladatot kap, amit teljesít, és aztán ennek a teljesítésekor botlik bele az ő megmentőjébe, aki tulajdonképpen utána magához veszi, mert szüksége van a szakemberre, és nem menekül meg, és nem lesz onnantól kezdve fenékig tejföl az élete, de egy olyan stabil és egy olyan gerinces ember lesz a parancsnoka, aki olyan feladatokat ad ki, amik végrehajthatók, és nem vár el tőle lehetetlent.
Rózsahegyi Barnabással beszélgettünk a Néma Hadsereg című kötetről, Wagner Levente Doni naplójáról, amely közösségi finanszírozásból jelenik meg szeptemberben. Minden további információt a brancsközösség.hu oldalon megtaláltok. A könyvet egyébként a Rádió Café is támogatja. A Könyvben utazom podcast csatornáján, a Spotify-on persze újra hallgathatjátok ezt a mai interjút, de találtok egy 40 perces, nagyon részletes beszélgetést is, ami számos érdekes történetet tartalmaz. A zene után visszajövünk, és a nyugatosokkal folytatjuk.